szeretettel köszöntelek benneteket. Alapigét majd két helyről fogok olvasni, az egyik a Római Levél 5. részéből, a 7.-8. vers. Római Levél 5. rész, 7.-8. vers. Hiszen még az igazért is alig ha halna meg valaki, bár a jóért talán még vállalja valaki a halált. Isten azonban abban mutatta meg rajtunk szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, mikor bűnösök voltunk. És a János evangélium a 19. résztőben, a 28. versről fogom olvasni. Jézus ezek után tudva, hogy már minden elvégeztetett, hogy beteljesedjék az írás, így szólt. Szomjazom. Volt ott egy ecettel tele edény. Egy szivacsot ecettel megtöltve izsókra tűztek, és oda tartották a szájához. Miután Jézus elfogadta az ecetet, ezt mondta, elvégeztetett, és fejét lehajtva kilehelt a lelkét. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked, hogy hozzád jöhetünk, és kérhetjük, hogy ezen a mai napon is a te igédből szólj hozzánk. Amen.
Amen.
Amikor nagypéntekről gondolkoztam, akkor egyszerűen csak megpróbáltam végig gondolni, hogy mi is történt nagypénteken. Nagyon nehéz nagypénteket önállóan szemlélni, ugye virágvasárnaptól függetlenül, vagy pedig húsvéttől függetlenül. Mégis azok az emberek, akik éppen 2000 évvel ezelőtt ezt a nagypénteket megélték, mégis valamilyen szinten önállóan éltek ebben a nagypénteki napban. Nem voltak teljesen tudomások, hogy virágvasárnap mi is történt, mi van ma, és majd mi lesz néhány nap múlva húsvétkor. Én fölírtam magamnak egy kis listára, 4 evangéliumból egy összegzést készítettem, hogy mi is történt ezen a napon. Nem lehet azonban mégis úgy ehhez a naphoz hozzáállni a nagypénteki történésekhez, hogy egy picikét, egy nagyon kicsikét azért nagy csütörtökre is vissza ne emlékeznénk. Amikor az Úr Jézus ugye elfogyasztották a utolsó vacsorát, a páska vacsorát, Júdás kiment, aztán jött vissza, elment a nagy tanács elé, ahol elárulta Jézus, és Jézus pedig kiment a Gecsemáné kertbe, vitte magával a 12 tanítványt. Ebből is 3-at elkülönített, a 3 tanítványt, János, Jakabot és Péter, és azt mondta, hogy gyertek velem, legyetek részesei az én szenvedésemnek. Elment imádkozni, és tudjátok testvérek azt is, hogy mind a 3-szor, amikor elment az Úr Jézus, alva találta őket, mikor visszament. És még szinte be se fejezte az imádságot, nagyon jó visszaadja ezt az evangélium. Már is ott volt Júdás, aki megjelent testőrökkel, felfegyverkezett testőrökkel, és csókkal elárulta a mestert. Rögtön ezután vitték Kajafás házához. El tudjátok képzelni a jelenetet, késő éjszakai óra, fáklyák, megbojdult, megháborodott. Egy hideg, sötét óra volt. Ez volt nagy csütörtökön. Hogyan is kezdődik nagypéntek napja? Nagypéntek napja egész érdekes, mert én most figyeltem erre föl rá, ez nem valamikor délelőtt történtek ezek a dolgok, valamikor kényelmesen fölkeltek, kipihenték magukat a nagy riadalom után, hanem korra reggel, amikor megvirradt, ott volt a Kajafásnak a házában. Ott volt az egybegyűlt sokaság, a főpapok, a nép vezető emberei, ott volt Jézus is. A tanítványokról semmit nem tudunk. Valahol szét voltak széledve, egyedül azt tudjuk, hogy Péter ott volt, és valójában a nagypéntek eseménye, azt lehet mondani, Péterrel kezdődik. Péterrel kezdődik, mikor harmadjára is azt mondja, hogy nem ismerem ezt az embert, és onnantól kezdve megszólal a kakas, ugye ez a virradatot jelzi, valahogy ez adja a kezdetét annak, hogy elkezdődött az utolsó nap. Elkezdődött Jézus életében az utolsó nap. Mintha Péternek a tagadása lenne a jel. Ugye arra, hogy minden elkezdődik. Megszólal a kakas, elindul a virradat, megjön a virradat, és így van, hogy amikor megvirrad, megint csak ott találjuk magunkat a főpapnak, Kajafásnak a házában. Összegyűltek a nép vezető emberei, a szellemi elit, akire számított a zsidó nép, akikre felnéztek, és határozatot hoztak arról, hogy végeznek vele. Eljött az ő órájuk. A következő helyszín Nagyon korán, még mindig virradat után, nem tudom, hogy hogyan ment akkor a római életmód, de rögtön már Pilátus előtt vagyunk, és Pilátushoz már megkötözve vitték, és Pilátus igazából ott kihallgatja Jézust ezen a napon, de egy nagyon rövid kis kihallgatás van, és amikor megtudja Pilátus, hogy Heródes is, akihez igazából törvényileg tartozik Jézus, éppen Jeruzsálemben, akkor fogja és elküldi, még mindig kora reggel vagyunk, kora reggel elküldi Heródeshez Jézus. Heródes nagyon örül, mert ugye végre láthatok valami csodát, gondolja magában, és Heródes örülne neki, de Jézus egy szót nem szól hozzá. Úgyhogy felöltözteti, gyönyörű díszes ruhába, királyi pompába, és visszaküldi Pilátushoz. Pilátus ezután megint egy pár szót kérdez tőle, de nem tud igazából mit kezdeni vele, és akkor jön az ötlete, ugye, hogy mit tegyen vele, ő nem akar ebbe belefolyni, különösen akkor már nem akar belefolyni ebben az ügyben, amikor a feleségétől jön egy üzenet, hogy egész éjszaka gyötrődtem miatta és szenvedtem miatta, ne avatkozz ennek az igaz embernek a dolgába. Jött az üzenet a feleségétől, na ekkor Pilátusnak annyi volt, és kiment a néphez. A Biblia alapján nem bizonyítható az, hogy volt egy hatalmas nagy tér, ahova kiállt középre Heródes, egyik oldalra Barabás, a másik oldalra Jézus, és akkor na választhatok, ott susmorogtak a főpapok, és akkor kiáltozni kezdtek. Nem bizonyítható. Nem lehet, hogy így volt, de sokkal inkább valószínű ez, hogy a nép elé nem került Barabás. Sokkal valószínűbb az, hogy a nép elé nem került Jézus, hanem egyszerűen csak Pilátus kiment a nép elé, és megkérdezte tőle, hogy nézzétek, van egy ilyen lehetőség, elbocsássam nektek Jézus, mert nagyon jól tudták, hogy gyülekeztek ugye kinn az emberek, hogy bent van Jézus. Rá vártak. Szóval nem, Barabás bocsáss meg. Szinte Barabás neve, mikor felhangzott, hogy jut egyáltalán ide szóba Barabás? Hogy került szóba? Pedig Jézusról volt szó. Most egyáltalán, mint a, hát a semmiből felkerült egy név, Pilátus szerintem legnagyobb megdöbbenés, és nem tudott mit tenni. Ő megmosta a kezét, ki akart az egészből maradni, azt mondja, hogy köszönöm, nem kérek az egész. Jó, elvitte, megkorbácsoltatta, és igazából onnantól kezdve már Jézus a helytartóságon ott már szenvedett, ott húzták fejére a tömis koronát, nátszállal ütögették, ugye a díszes ruhába rakták, még egyszer aztán visszaöltöztették a saját ruhájába, és elvitték, szépen vitték a Golgotára. A Golgotai út, ugye ott is volt, amikor a Cirénei Simonnal átadták, valószínűleg ez egy afrikai származású ember lehetett, lehet, hogy egy néger ember lehetett, átadták rá a keresztjét, ő vitte Jézus alatt, és el tudjátok képzelni, mikor azon a poros úton vonult végig az Úr Jézus, mellette óriási lárma volt. A lárma hangját szerintem a leírások alapján, vagy a beszámolók alapján nagyon nehéz volt azért kihámozni, hogy ki mit gondol. Nagyon vegyes volt. Volt, akik siratták őt. Voltak hivatásos siratók erre az alkalomra, amikor valaki meghalt, mikor valaki az utolsó útjára ment a kivégzésre, volt, aki szívből siratja, de volt, akik ott ócsárolták, talán köbdösték, talán dobálták őt porral vagy kövekkel. Nem lehet tudni, hogy mi volt pontosan, de egy dolog biztos, hogy miközben Jézus tudta, hogy már nem sok van neki hátra, még akkor megállt, és még akkor prédikált egyet. Megállt az a vérző ember, megállt, akinek folyt a fejéről a vér, és odafordult a sirató asszonyokhoz, és azt mondja, ne engem sirassátok, magatokat sirassátok. Mert jönnek majd olyan órák, ami ennél sokkal rosszabb lesz. Sokkal rosszabb lesz, én most nem idézem azt a néhány mondatot szó szerint, amikor majd boldognak mondják azokat az asszonyokat, akik nem szültek, mert azok a saját kínjaikon túl nem kell, hogy végignézzék a gyerekeiknek a kínjait is. Sokkal rosszabb. És Jézus még ennyit elmondott, és onnantól kezdve útja a kereszt, a Golgotán volt. Ugye két bűnös közé fölszegezték, mint egy harmadik, fölé a feje felrakták, a feje fölé a táblát, három nyelven írva, Jézus a zsidó királya, és ott a kereszten is még elhangzott tőle néhány mondat. Nagyon sokan megzenésítették ezt a néhány mondatot. Nagyon sok ige hirdetés szólt erről a néhány mondatról. Összesen 7-szer szólalt meg Jézus a kereszten. Jézusnak a 7 szaváról. Mi volt ez a hét mondat, amit elmondott? Mindegyik jelentéssel bír valamit, majd fogok néhány szót erről is mondani. Az egyik, asszony, így van a te fiad. Ott volt ugye az anyukája, Mária, és ott volt János, a szeretett tanítvány, és rábízta azt, hogy nézd, hozzámehetsz. Aztán megszólalt, íme a te anyád, szólt Jánoshoz, és Máriára, az anyjára mutatott. Következő, bizony mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban. Ugye, mikor a két lator ott volt Jézus között, az egyik ott volt kínjába, hát nem tudom, amikor én beteg vagyok, testvérek, én akkor sokszor nem tudom, hogy mit beszélek. Ez a lator, ez ott volt kifeszítve, és gyalázta Jézust. Az a gyalázat a szó szerint így szól, hogyha te vagy az Isten fia, menj meg magad, menj meg minket, és szabaduljunk meg innen. A másik azt mondja, nem tudod, mit beszélsz. Mi méltán szenvedünk, mondja magáról, de ő semmi bűn nem követett el. És azt mondja, még ma velem leszel a paradicsomra, arra a kérdésre ezt felelte Jézus, hogy emlékezzél meg majd rólam. Ugye, aztán a következő, ott gúnyolták, ott voltak a főpapok, elmentek alatta. Képzeljétek el, ott van egy mesztelenül kifeszített test, folyik belőle a vér, alig piheg, és alattot mennek el az emberek, ráköpnek egyet, megdobják esetleg, katonákat vigyáznak rá, éppen osztozkodnak a ruháik, és még gúnyolják közben, és megszólal Jézus, és azt mondja, bocsáss meg nekik, nem tudják, hogy mit tesznek, nem tudják, hogy mit tesznek. Aztán végén, már nagyon a végén megszólalt, hogy szomjazom. Ugye? Ez is egy jelentőségteljes mondat. Ecetet adnak neki, szinte ezzel is gúnyot űzve belőle víz helyett. Hát az borzasztó azt meginni. Következő, mikor már Jézus teljesen a végét járta, megszólalt arám nyelven, Éli, Éli, láma sabachthani, atyám, atyám, miért hagytál el engem? És a végén pedig az utolsó szava, elvégeztetett. Ennyit tudunk a nagypénteki események, és Jézus akkor meghalt. Mi történt nagypénteken még? Mert ezek azok az események, amelyek a megváltónak az utolsó perceiről szólnak, amelyek ténylegesen, tényleges történésekről adnak számot, és amelyek a fizikális történéseket dokumentálják. Voltak azonban nagypénteken olyan események is, és olyan történések, amelyek nem az emberek szem előtt zajlottak, hanem az emberi szívekbe zajlottak. És amelyeknek voltak látható jelei a nagypénteki eseményeknek az emberi szívekben, de csak úgy bele-bele pillanthatunk. Mi történt a vezetőknek a szívében, akik meghozták ezt az ítéletet? Nagyon érdekes dolog, ugye úgy fejezték be, egy nagy csütörtökön Kajafás főpap házába fejeződtek be az események, és nagypénteken pedig Kajafás főpap házában kezdődtek az események. Ez nem volt véletlen. Egyetlen nem lehetett olyan tárgyalást tartani a római birodalomban, idegen tartományban, amikor egy tárgyalás egy napig tartott. Kellett közte lenni egy éjszaka. Ez akkor volt kivétel, hogyha felmentették az elítéltet. Azért kellett az éjszaka, ezt úgy nevezték, hogy az irgalom éjszakája. Hát így olvastam utána, az irgalom érzésének kellett időt hagyni. Éjszaka azért, mikor lenyugszik az ember az indulatától, ami napközben heve, benne dúl, éjszaka lenyugszik, lehet, hogy másnapra már másképp látja a dolgokat. Ezért szokták még Magyarországon is azt mondani, hogy aludjunk rá még egyet. Ismerős ez a mondás. Aludjunk rá még egyet. Na, a zsidók is aludtak mindig rá egyet, de a főpapoknak a szívében akkora eltökéltség volt, hogy az irgalom éjszakája nekik semmit nem jelentett, hanem csak azt látták, hogy egy ajtó nyílt meg nekik. Ezen az ajtón be lehet menni. Ez az ajtó számukra az életük legnagyobb kísértése volt. Megmenthetik Jézus, felmenthetik, belátásra juthatnak, vagy pedig elítélhetik, és élnek a lehetőségre, amire évek óta vártak. Bennem az a kérdés azért felmerült, hogy ebben a pillanatban volt-e nekik döntési képességük. Én szerintem már olyan mélyre lement a lelkükben az, hogy Jézussal végezni akartak, hogy hiába lett volna meg az irgalom éjszakáján nekik az a lehetőség, mert meg volt adva, aludj rá még egyet, gondold át, legyél őszinte magadhoz, biztos, hogy ki kell ezt az embert végezni? Nem tudtak már döntést hozni, mert annyira mélyen, úgymond, csúnyán mondva, beleette az ő lelkükben magukat az, hogy mindenképpen végezni kell vele, gyűlöljük őt. Gyűlölték a rómaiakat. A vezetők nagyon gyűlölték a rómaiakat, de még jobban gyűlölték Jézust. még jobban gyűlölték Jézus, mert világos, mert az ő világosságában feltűnt az ő sötétségük. Na hát ez volt a vezetők, nekünk egy határozatot hoztak Jézus ellen. Ott volt Júdás, akinek szintén a szívében zajlottak az események, ő is egy súlyos döntést hozott ezen a napon. Júdás. Ugye azt a döntést hozta, hogy végez magával. Megbánta a tettét. Megbánta a tettét, és látta, hogy ő nagyon nagy bajt okozott egy másnak. Egyetlen egy gond volt. Abban nem lehetünk biztosak, hogy Júdás ráébredte még ebben a helyzetében arra, hogy ő a Mesiást árulta el. Valószínűleg ő még csak mindig azt látta, hogy egy igaz embert árult el. Nem, valószínűleg nem gondolta, hogy Jézus a Mesiás, ezért nem hozzáment, ezért nem tudtam megtalálni a megbánás helyét, és ott másnál keresett, a főpapunknál keresett megoldást az ő vétkeire. Saját magával végzett. Nézzük, hogy mi zajlott Pilátusnak a szívében. Ott is zajlottak az események Pilátus szívében, főleg ott elkezdett zajlani az esemény, mikor a feleségétől jött az üzenet, hogy ne avatkozz ennek az embernek a dolgába. Semleges álláspontom marad. Azt én nem, akkor nem szólok bele. Nem foglalhat állást. Semmiben nem akart részes lenni. Döntsék el rajtam kívülálló emberek. Ez is egy nagyon fontos történés valakinek az életében. Nem akarok állást foglalni. Ez a ti dolgotok. Nézzétek meg, hogy a nép is hogy változott meg. Ugye azt szoktuk mondani, virágvasárnap még azt mondták, hogy Hozsanna, üdvözlégy Dávidnak fia, most pedig eltelik néhány nap, egészen pontosan 5 nap, és azt mondja a nép, hogy feszíts meg. Vajon 5 nap alatt változott meg a nép hangulata? Vagy pedig azon az egyetlen egy órában változott meg a nép hangulata? Senki nem tudja ezt megmondani, hogy mikor változott meg a nép hangulata. Ami biztos, hogy a nép bevállalós volt. Ezt így szoktuk mondani, hogy bevállalta azt, amit senki nem mert bevállalni. Azért vállalta be, mert nem volt tudatában annak, hogy mit vállal be. Pilátus, aki már sokat látott, sokat tapasztalt, sok ember életére mondta azt, hogy vége, vagy sok ember életére azt mondta, hogy kegyelem élhet még, ő tudta, hogy minden döntésnek igen nagy súlya van. A főpapok nagyon jól tudták, hogy minden döntésnek nagy súlya van. A nép úgy gondolta, hát ez egy olyan döntés, amit bevállaljuk, mi azt mondják a vezetők, hogy hozzuk meg. Jó, csináljátok ti. Sőt, még tetézték ez erre azt a mondásuk, ugye, szálljon reánk és gyermekeinkre az ő vére. A népben is történtek dolgok. Zajlott mindenkinek, az embernek a szívébe az esemény, és végül szólnunk kell Péterről, akinek szintén a szívében biztos, hogy zajlottak az események, mert amikor elárulta Jézust és megszólalt a kakas, akkor azt mondja a Szentírásról, hogy keserve sírásra fakadt. Tehetetlen volt. Ő nem tett semmit. A nép tett valamit, Pilátus döntést hozott, Júdás döntést hozott, akkor itt van még a vezető emberek döntést hoztak. Egyszerűen Péter nem tudott semmiről döntést hozni. Mindenhol zajlottak az események. Ha itt megállunk, csak egy rövid időre, és nagypéntek napján egy picikét mérlegre tesszük az életünket, akár az 5 ember, vagy az 5 csoport alapján, akkor mi is azért mérlegre tehetjük az életünket, hogy bennünk vajon milyen indulatok zajlódnak Jézussal kapcsolatban. Elhallgattatok Jézust? Ugye ez volt a vezető emberek. Belül szól az a hang. Belül szól Isten hangja. Megközelít engem Isten lelke, és vezetne engem a kereszt felé. Én pedig azt mondom, nem érdekel az irgalom éjszakája. Nem hallgatok rá, én kitartok, döntöttem, kész. Így legyen, nem akarok tudni Jézusról. Igazából, amikor az ember így dönt, akkor elismeri azt, hogy nekem Jézus útban van. Nem a vezetőm, nem a mesterem. Jézus nekem útban van. Útban van, hogy úgy éljem az életem, ahogy én szeretném. Jézus nekem egy teher, egy kolonc, amikor az ember így eldön. És akkor nagy pénteken ott van az ember, a szívében ilyen gondolatok, akkor azért meg kell kérdezni, hogy nekem volt már Jézus útban? Éreztem már úgy, hogy Jézus számomra inkább teher, mint áldás, mert nem tehetem úgy, ahogy én szeretném. Azért a nép vezetőinek a viselkedése ezt megkérdezi tőlünk. Júdás viselkedése is kérdőre von bennünket. Mit tett Júdás? Júdás lemondott magáról. Azt mondja, én nem tudok, irdatlan nagy rosszat követtem el. Én egy alávaló ember vagyok, egy bűnös, és elárultam egy igaz embert. Nem tudom helyre rakni a vétkeimet, nem tudok változtatni rajta, ezért végzek magamra. Magamról lemondok. Mindannyian vagyunk így sokszor. Lemondunk saját magam. Nekem nem megy. Én nem fogom tudni ezt csinálni. Amikor ezek a gondolatok kísértenek bennünket, vagy valaki magára ismer, hogy lemond magáról, hogy ő valaha is Jézus követője lesz, vagy valaha is fog tudni, valaha is üdvözülhet, akkor tegye fel magának a kérdést, elhiszem-e, hogy Jézus a Messiás? Elhiszem-e azt, hogy Jézus Krisztus a szabadító? Mert ha elhiszem, hogy Jézus a Messiás, a szabadító, aki ingyen, kegyelemből, hitáltal üdvözíteni tud engem, soha nem mondhatok le magamról. Ha legmélyebb pontra jutok az életben, nem mondhatok le magamról. Mert ha lemondok magamról, akkor kimondom Jézusról azt, hogy nem ő a Messiás. Mert ha ő a Messiás, nem tehetem meg, hogy lemondok magamról. Tehetem azt is Jézusra a kapcsolatban nagypénteken, mint Pilátus. Ez a 21. század legdiplomatikusabb, legfehér gallérosabb, vagy hogy szokták, smokingosabb viselkedése. Semleges maradok. Én nem foglalok állást. Mert ha állást foglalok, kiadom magam. És ha kiadom magam, kiderül, hogy nem mindenben pontosan az én látásom. Igen. Az állásfoglalás az igen vagy nem. Fehér vagy fekete. Akármelyiket döntöm, megvan benne a tévedés lehetősége. És ha én állást foglalok Jézus felől, abban is megvan a tévedés lehetősége. De a mi hitünk szerint nincs meg a tévedés lehetősége. Mert állást foglalni Jézus mellett egyedül egy módon lehet. Hitáltal. Hitáltal azt mondom, hogy már pedig ő egy igaz ember, ő az én megváltóm, ő az én szabadítóm, ő az én életem irányítója, ő neki engedem meg csak, hogy hozzányúljon az életemhez, beleszóljon az életembe, és amit ő mond, annak fogok engedni. Nem divatnak, nem korszellemnek, nem a barátomnak, nem a nem tudom én milyen áramlatoknak, meg gondolkozási módnak. Jézusnak van joga arra, hogy az életemhez belenyúljon, mert az egyetlen egy. Az egy is megismételhetetlen, nincs másik. Hogy vállalom a semlegességet. Hát ez ilyen pilátusi magatartás. Vakmerő vagyok, mint a nép. Hát lehet az ember vakmerő. Hossz a döntéseket. Bele se gondol, hogy mit mond. Mit mond ki a száján? Sokan nem veszik tudomást, hogy minden szónak súlya van, és amit kimondunk, azt Isten behajtja rajtunk. Amit megteszünk, azt Isten behajtja rajtunk, és számon kéri. Nem szabad meggondolatlannak lenni. És a végén pedig lehetünk olyanok, szerintem ez a legjobb nagypénteki viselkedés, mint Péter. Keservesen sírt. Elrontottam. Megtagadtam. Vége. Szerintem a legtöbb, amit tehet az ember nagypénteken, keservesen sír az ő bűnei fele, és elismeri, hogy nekem van közöm ahhoz, hogy te oda kerültél, Uram. Ez a legemberségesebb, ez a legbecsületesebb, legigazabb magatartás, minden embertől. Megnéztük, hogy mik voltak a konkrét történések. Láthattuk azt is, hogy ez emberek szívében milyen történések zajlottak le, és végén pedig mik a nagypéntek valódi történései? Mik a nagypéntek valódi szellemi történései, amik igazán nagypéntekké teszik a nagypénteket, ami igazán súlyt ad nagypénteknek? Ez egy titok. Titok, ami nagy pénteken történt. Hogy volt a szenvedés? Hogy volt a megváltás? Mikor történt? Mikor hagyta el Isten? Mit érzett? Mit nem érzett? Egyszerűen ezek olyan dolgok, amikben nincsen teljes belátásuk, csak néhány kis körvonalat tudhatunk meg arról, hogy valóban szellemileg mi is történt. De ez a néhány kis felcsillanó fénysugár, ez pontosan elég arról, hogy tudjuk egészen biztosan, hogy nagypénteken óriási dolog történt. Amit látunk, hogy Jézus testileg szenvedett. Honnan tudhatjuk ezt? A kereszten azt mondta, hogy szomjazom. Ott nem olyan szomjúság, hogy de jó lenne inni egy narancslevet, nem úgy, hogy mindjárt szomjan halok. Szomjan halok. Ki volt cserepesedve a szája? Valószínűleg a szája annyira ki volt a sok vérveszteségtől, a tűző naptól, meg mindentől cserepesedve, fel volt szakadva, és a szájából is folyt a vér. Mint mikor kifújja a gyerekek száját, és ennyire hozzá tapadt a nyelvem az innyemhez, ezt mondja a Zsoltáros. Ennyire szenvedett az Úr Jézus.
tudatánál volt, nem volt kába, nem volt valami szervhatás alatt, ugye megkínálták ilyen mirhás borral, az ilyen kábítószerszerű volt, elutasította. És onnan tudjuk, hogy végig tudatában volt, nem egy fél ájult, végelgyengülésben halt meg, hogy még ott függött a kereszten, értelmes szavakat mondott és gondolkozott. Gondolkozott, mert látta, hogy az anyja egyedül maradt, és látja, hogy szükség lesz egy nőnek arra, hogy valaki gondját viselte. Ezért Jánosra rábízta az anyját. És az anyjának mondta, hogy íme a te fiad, belé kapaszkodjál, segíts neki. Látjuk, hogy teljesen tudatánál volt, mert azt mondja a hozzá esedező Latornak, hogy még ma velem leszel a paradicsomban. Teljesen tudatánál volt. És onnan is látjuk, hogy tudatánál volt, szellemileg is. Mindennek tudta, hogy miért történik. Az egész események még mindig teljesen pontosan illeszkedtek, mint egy kirakó a fejébe. Minden tudott, hogy miért van. Ott onnan tudhatjuk ezt, hogy azt mondja az ő gúnyolóknak, hogy atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. Nagyon jól tudta, hogy akik ők rámondják, azok tévelyegnek, és még én vagyok a jó helyen, én töltöm be a küldetésemet. Hát nem tudom, testvérek, hogy voltatok-e már úgy, de amikor én rólam rosszakat mondanak, már előfordult egy néhányszor, igen, meginoktam, hogy nem nekik van igazuk. Sziklaszilárdnak maradni, amikor úgy látszik, hogy hát ők vígan fogják élni tovább az életüket, én meg itt szenvedek, az nagyon nehéz. És akkor is, hogy bocsáss meg nekik, mert nem tudom, hogy nem tudják, mit cselekszenek. Van egy pont szerintem, amikor minden elsötétül. Az a pont, amikor megkérdezi Jézus, éli láma sabatán, atyám, miért hagytál el engem? Na, itt valami összeomlott. Azt tudjuk, hogy reggel 9 órakor feszítették keresztre. 9 órától 3 óráig ott volt a kereszten, 9 órától 12 óráig ott volt a kereszten, és 12 órakor besötétedett az egész világon. Korom sötét lett. 12 órától 3 óráig volt az utolsó tusája, és 3 órakor meghalt. Tehát a kereszten reggel 9-től délután 3 óráig volt. Mindvégig magánál volt, de eljött egy olyan pont, lehet, hogy az a 3 óra, lehet, hogy 12 óra volt, amikor azt mondta Jézus, hogy éli lama sabachthani, miért hagytál el engem, atyám? Amikor benne is valami összeomlott. Valami olyasmi történt benne, amit nem tudott már megmagyarázni. Amikor rákerült a súly, amikor bűnélet értünk, amikor tudatosan a szellemvilágban is minden megfordult. És nézzétek meg, hogy milyen nagy események történtek ezekben az órákban. Ugye az egyik a szellemi esemény súlyát mondja, hogy Jézus egyszerűen azt mondja, miért hagytál el? Ez egy Zsoltár idézet, de azért tudta ezt a Zsoltárt idézni, mert egyszerűen semmi más nem tudott. Csak azt, hogy ilyen állapotban még mióta vagyok, nem voltam. Miért hagytál el engem, atyám? A végén nézzétek meg, mekkora szellemi súlya van annak, mikor azt mondja, hogy elvégeztedett. Szó szerint úgy van, hogy beteljesedett. Minden beteljesedett. Kész a mű. Ezért hagyta ott a menny dicsőségét. Ezért jött a gyászolásba. A bemérítkezése nem a bűneit lemosása miatt volt, hanem azért, mert azzal vállalta, hogy beleáll a szolgálat útjába. A Gecsemánéba is végig azzal küzdött, hogy el tudja végezni az ő küldetését, a szolgálatát. És amikor ott volt a kereszten, az utolsó szavazót, befejeztem. Ezért jöttem, hogy ezt megcsinálja. Minden ezért a pillanatért, hogy meghalt. Óriási szellemi súlya van. Nézzétek meg a szellemi súlyt, mutatja, ami akkor történt nagy pénteken, hogy a templom kárpitja fölülről lefelé az a gyönyörű szőttes, igen-igen vastag anyag, ami elválasztotta a szentek szentjét attól a helytől, ahova bejárhattak a papok, ugye a szentek szentjében volt a fridláda, és oda egy évben egyetlen egyszer egy pap mehetett be, lábára zsinort kötöttek, csengők voltak a ruhája alján, hogy halljanak, minden lépést halljanak, és ha véletlenül meghalott, ki tudják húzni, mert oda nem mehetett be. Na az a kárpit, az ketté szakadt, mutatva a szellemi súlyát, hogy innentől kezdve nincsen szükség közbenjáró papságra. Te, ha akarsz, mehetsz úgy, ahogy vagy Jézushoz. Mehetsz a mennyei atyához. Nem kell senki közvetítő. Te és Isten között szabad az út. Jézus az ő teste a kárpit által megnyitotta. Nézzétek meg, mi történt még. A föld megrendült, a sziklát meghasadta. Mikor a teremtő meghalt, mit tesz a teremtmény? Megrendült. Egyedül marad a teremtmény. Sok szentnek feltámadt a teste. Ott voltak, megnyíltak a sziklasírok, és feltámadtak. No, nem az örök életre, ezek azután újból meghaltak, De feltámadtak, jelezve az, hogy egyszerűen a halál is, amely óriási erővel bíró tény, egyszerűen az is megbojdult. Minden felbojdult. Ennyit tudunk meg az evangélium leírásából. De hogyha végigolvasunk Ézsaiás könyvének 53. részét, akkor a lényeget sokkal jobban látjuk. Nézzétek meg, hogy mi történt nagy pénteken. A mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta, a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze, ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Ez volt nagy pénteken. Ez az esemény történt, az ő bűnhődése. De az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűnéért. Fogság és ítélet nélkül hurcolták el, de kortársai közül kitörődött azzal, hogy amikor kiírták a földön élők közül, népe vétke miatt éri a büntetés. De ha fel is áldozta magát jóvátételül, mégis meglátja utódait sokáig él. Pedig sokak vétkét vállalta magára, és közben járt a bűnösökért. Nem tudunk más tenni. Hódol Jézus előtt, és sírni úgy, mint Péter keserűen, beismer, hogy miattam volt, helyettem volt, és értem volt mindaz, ami nagypénteken történt.